A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Sémák gyermekkorban kialakuló belső mintázatok, amik alapjaiban befolyásolják felnőttkori kapcsolatainkat, embertársainkhoz való viszonyunkat. A sémák jelenünkre gyakorolt hatásáról lesz szó a következő fél órában. Köszöntöm a hallgatókat és műsorunk házigazdáját, Pál Feri atya mentálhigiénész szakértőt.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
A teljességre hangolva minden adásában a budapesti Dürer rendezvényházban tartott keddesti alkalmakon elhangzottakhoz kapcsolódunk. A romboló, életünket akadályozó negatív sémák kapcsán sok szó esett arról, hogy a gyerekkori élmények miként jelennek meg a jelenünkben, miként befolyásolják a reakcióinkat bizonyos nehéz élethelyzetekben. De mielőtt erről beszélgetnénk, azt szeretném arra kérlek, hogy elevenítsük fel pár szóban, hogy ezek a sémák miért maradnak meg, miért tartjuk fenn őket, miért nem tudunk tovább lépni a sémáinkból.
Azt mondhatjuk, hogy a sémáink tulajdonképpen egy negatív hiedelem világot alkotnak bennünk, a személyiségünknek az alapjához is nem egyszer, a szerkezetéhez, a struktúrájához tartoznak, tehát a későbbi fejlődésünket is már ezek a sémák, negatív sémák befolyásolják. És ezek a sémák, vagy ez a negatív hiedelem világ valamilyen gyerekkori rossz élmény tapasztalat révén alakul ki. A sémák négy dolgot tartalmaznak. Gondolatokat, érzéseket, emlékeket, ráadásul szelektált emlékeket, és testi-fizikai állapotokat. És a sémákra aztán valamiféleképpen cselekvéssel válaszolunk. És a cselekvés háromfajta lehet. Az egyik, hogy a séma eluralkodik rajtunk, és akkor azt tesszük, amit a séma diktál bennünk. A második fajta cselekvésben való válaszadás, amikor megpróbálok elkerülni minden olyan helyzetet, amiben a séma aktívvá válik bennem. És a harmadik, amikor túlkompenzálom a sémának a belső hiedelem világát és logikáját. Ez a háromfajta cselekvés, azért akartam ezt megnevezni, mert hogyan tartjuk fönn a sémáinkat? Ez volt a kérdés. A sémáinknak megfelelő gondolkozásmód, kritikátlan gondolkozásmóddal, vagyis, hogy bejön vagyok, szerencsétlen vagyok, vagy hogy senkiben nem lehet megbízni, vagy hogy a világ egy rettenetes hely, ahol csak rossz dolgok érnek, nem vagyok alkalmas az életre, muszáj a függőségekben lenni, mert muszáj valakihez kapcsolódnom, hogy értékesnek éljen meg magam. Tehát gondolatok. Sémáknak megfelelő érzéseknek az elmélyítésével, és az abban való folyton folyvást való rágódással, kérődzéssel, vagyis féltékeny vagyok, erre nincsen okom, mert a párom nem ad erre okot, na de én megsérültem, ezért én bizonytalan vagyok, és egyre jobban bele lovalom magam a féltékenységbe. Jeleneteket rendezek, elkezdek magánnyomozót fölvenni, koslatok a társam után, nézem a levelezését, beleturkálok az okostelefonjába. Tulajdonképpen, és már itt két dolgot is mondtam, hogy az érzelemvilágot fönntartom, ami a féltékenység, sosem reflektálok rá, hogy ez indokolt vagy nem, és közben pedig a cselekvés. A sémának megfelelő cselekvésmóddal fönntartom magát a sémát, és a negyedik pedig az ezekhez kapcsolódó kommunikáció. Tehát például, hogyha magamban folyton folyvást mondom, hogy béna vagyok, ügyetlen vagyok, úgyse fog sikerülni, a munkahelyemről én leszek az első, akit kirúgnak, vagy én vagyok az a fiatal nő, akiben úgyse szeret senki, miért is szeretne, ugyan már, ha van otthon tükör, bele szoktam nézni, szörnyű, én se választanám magam, és sosem állítom le magam. Ez a négyfajta stílus, ahogyan fönntartom, vagy mód, kapcsolódik ahhoz a négyfajta eljáráshoz, ahogyan tulajdonképpen a sémáimat elevenen tartom. Ez pedig, hogy újból és újból létrehozom azokat a helyzeteket, amelyekben a séma aztán eleven lesz, azután pedig belelátok, vagy fölnagyítok, vagy kiprovokálok helyzeteket, hogy aztán azt mondhassam, hogy na ugye megmondtam, hogy alkalmatlan vagyok rá. Na ugye megmondtam, hogy ehhez is csak én értek. Például a följogosítottság grandiozitás sémánál. Nyilvánvaló, hogy megint te tévedtél. De ezt addig csinál, addig-addig mondom, míg ki nem provokálom.
Bárhogy is reagálunk, bárhogy is viselkedünk a sémáink miatt, a sémáink hatására, úgy érezzük, hogy az a valóság, miközben lehet, hogy egyáltalán nem ez a helyzet. Mindezzel együtt miért gondolhatjuk valós helyzetnek, valóságnak a sémákat?
Egyrészt azért, mert amikor a séma kialakul, akár pici gyerekkorban, mondjuk, hogy nem gondoskodnak róla megfelelően, ezt tartósan csinálják, ezért én bennem reálisan alakul ki az az élmény, hogy én tehetetlen vagyok, vagy alkalmatlan az életre, vagy ha nem szeretnek, akkor reálisan alakul ki annak az élménye, hogy magányos vagyok, hogy tehetetlennek érzem magam. Hát ez a realitás, mert a helyzethez reálisan ezek az érzések kapcsolódnak. Igen ám. De később bizonyos helyzetek, akár csak érintőlegesen is hasonló helyzetek, mint amikor a sémám kialakult, aktívvá teszik a sémának a világát, és miközben nem akar senki se fenyegetni, vagy miközben egyébként szeretnek és megbecsülnek, vagy törődnek velem, vagy adnak nekem szabad teret, aközben én ezt nem így élem meg. Mert valami kiváltotta belőlem a sémának a világát, és már tolulnak föl az érzések, a gondolatok, az emlékek, hozzá kapcsolódó fizikai állapotok. Mikor engem mondjuk eltölt a rémület egyébként egy egyáltalán nem rémisztő helyzetben, akkor nehéz meggyőzni arról, hogy ami most velem történik, az nem reális. Hát, ha már érzem, remegek a testemben, nem mond már légy szíves, hogy ez nincsen. Hát nézz rám, hát nézzünk egy pulzusszámot, vagy a vérnyomás, vagy a stresszhormon szintet. Hát mitől nem reális ez? És közben tényleg így van. Ezért érdemes megkülönböztetnünk a szubjektív realitást, ami az élményemnek a kifejezése, mert az tényleg így van, hogy aggódok, vagy szerencsétlennek élem meg magam, tehetetlennek, vagy kiszolgáltatottnak. De van az objektív realitás. Amikor azt mondom, hogy tulajdonképpen ebben a helyzetben nem bánt senki, nem fenyeget senki, és nagyon sok cselekvési lehetőséged van. És például a gyógyulás útja is ez, vagy a fejlődés útja ez, hogy van egy személy, aki nagyon együttérző velem, amikor én rettegek, vagy együttérző, amikor én tehetetlennek érzem magam, vagy együttérző, amikor azt gondolom, hogy nem vagyok szerethető, de közben szembesít engem azzal, hogy egy tágabb realitás nem felel meg az én élményvilágomnak. És a másik pedig, amire már tettem utalást, hogy a személyiségem alapjaihoz, szerkezetéhez tartozhat hozzá egy séma. Ez olyan, mint amikor egy házat mondjuk nem kellően vastag falakkal építünk föl. Vagy megtörik a koszorú, ahogyan ott körbe betonozzuk a falaknak a tetejét, mielőtt rátennénk a tetőt. Akkor a tető már egy nem biztos alapon fog állni. Lehet, hogy kívülről nem is látszik. De mégis ott az a betonozás, az megtört, és már nem olyan szilárd.
Azt mondhatjuk tehát, hogy a tapasztalatainkból téves következtetéseket vonhatunk le, a téves következtetések alapján alakulnak a reakcióink. De azt is tudjuk, mindenki saját magáról, hogy nagyon sokszor a korábbi tapasztalatainkból próbálunk valamit tenni, a tapasztalataink alapján próbálunk cselekedni. Ha ezek a tapasztalatok ennyire csalókák, akkor mégis hogyan használhatjuk ezeket a tapasztalatokat?
Azt lehetne mondani úgy elsőre, hogy az ember azzal főz, vagy abból főz, amilyen van. Nyilván a tapasztalatainkból indulunk ki, de a következő lépés az, hogy nyitottak vagyunk újabb tapasztalatokra. Hogy mikor 2-3-4-6-8-szor szembesülök azzal például, hogy ez a kapcsolataimban zavarokat hoz. Hát az is zavarokat fog hozni a kapcsolatomban, hogyha magamat teljességgel alulértékelem, na de az is, hogyha fölül. És akkor nyitottá teszem magamat ezekre az új tapasztalatokra. és azt mondom, hogy itt valami elkezdett ismétlődni. Például, hogy előbb-utóbb úgy belefáradnak a partnereim abba, hogy engem szeretgessenek. Vagy hogy állandóan mondják, hogy de, sikerülni fog, de bíz magadba, jaj, hát nézd már a tükörbe, hogy milyen alkalmas, hogy nézd meg, hát sikerült leérettségizned. Tulajdonképpen a partnereim ebbe belefáradnak. De ez már negyedikkel is így van. És ez egy új tapasztalat. Vagy fordítva, ugye, hogyha másik végletben vagyok, hogy előbb-utóbb mindenki elhallgat a környezetemben, és szép lassan kezdenek elhúzódni mellőlem. Hát persze, mert én mindenkinek okosabbnak tartom magam. Hát persze, hogy fárasztó vagyok a környezetemnek. És a nyitottság az új tapasztalatra. Hogy akkor elkezdjek elgondolkodni azon, hogy mi az, amit én megélek, és mi az, ami közben történik velem, ami lejátszódik. Amilyen visszajelzéseket kapok, hogy a kettő nincs megfelelésben egymással.
Nagyon sokszor hangsúlyoztuk azt, hogy a negatív sémák a gyermekkorban alakulnak ki. Talán éppen emiatt érdemes azt megnézni, hogy a személyiségfejlődésünk fontos időszakaiban megélt csalódások, nehézségek, milyen hatást váltottak ki belőlünk, ezekből a nehéz helyzetekből hogyan tudtunk kijönni, túllépni rajtuk, fejlődni ezeknek a segítségével. Nézzük meg ezeket az időszakokat olyan szempontból, hogy picit a jelent is belevesszük, méghozzá egy olyan történést, ami bárkivel megesett, mondjuk egy megcsalás esetében. Tehát kezdjük a személyiségfejlődésünk feltérképezését. Az első ilyen nagyon-nagyon fontos időszak a magzati kor, csecsemőkor. Ebben az időszakban milyen olyan események történnek velünk, amelyek későbbiekben meghatározzák a reakcióinkat, és ahogy mi megéltük ezt a nehéz helyzetet csecsemőkorban, az milyen forgatókönyveket adhat nekünk felnőtt korunkra?
Nagyon izgalmas ez, és mielőtt belekezdenék, azt mondanám, hogy természetesen, hogyha a szüleink megfelelő módon szeretnek bennünket, akkor is a legtermészetesebb az, hogy néha veszteségeink lesznek. Egyetlen édesanya sem képes arra, hogy pontosan mindig, másodperc pontossággal akkor érkezzen, amikor a gyereknek arra éppen ott szüksége van. Tehát az a normális, hogy átéljük gyerekként, hogy szeretnek bennünket, de közben azt is átéljük, jó esetben átéljük, hogy szeretnek minket, most arról ne is beszéljünk, hogy egyáltalán nem szeretnek, vagy elhanyagolnak, vagy bántalmaznak. De még hogyha jól is szeretnek bennünket, és az apukánk, anyukánk mindent megad, amik tudnak, és jól is csinálják, még akkor is kikerülhetetlenül az lesz az élményünk, hogy néha nincs ott anya, vagy néha nincs ott apa, vagy néha nem jönnek rá, hogy mire lenne szükségem, vagy néha nem találják el, hogy most tulajdonképpen mi is van, hogy a fogam fáj, és nem a hasam, és. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy a személyiségfejlődésünkben, az életutunk során, ha minden jól alakul, akkor is alakulnak dolgok rosszul. És most az az izgalmas nekünk, hogy tulajdonképpen azok az alapélmények, hogy valami veszteségem támadt, valami megtört, valami nem sikerült, valami fájdalom és veszteség történt bennem és velem, hogy ezután mi történik. Vagyis, hogy lesz mindig újabb és újabb alapélményünk, majd rárakódó élmények arról, így neveztem ezt az előadáson, hogy az élet ad egy mattot, valahol elakadtam, nem megy tovább, valami csalódás és a többi, veszteség és fájdalom, ami a jelen helyzetben, ahogy te mondtad, legyen mondjuk egy hűtlenség, megcsalás történet, és hogy én hogy fogok reagálni erre a már megelőző tapasztalataim összefüggésében. Magzatikor, csecsemőkor, mi történik? Bízunk? Hát nem is tudunk nem bízni. Minden pici lény bizalommal tekint a gondozói felé, már csak azért is, mert mi más tudna tenni. Tehát úgy vagyunk kitalálva, hogy...
Túlélésünk záloga.
Igen, legyen bennünk egy nyitottság, egy várakozás, egy vágyakozás, és a szükségleteinket a magunk módján kifejezzük, és szükségünk van valakikre, akik a mi bizalmunkra, nyitottságunkra, kiszolgáltatottságunkra megbízható módon válaszolnak. Igen ám, de a legnagyszerűbb anya is lehet, hogy éppen influenzás 3 napig, és akkor nem jön a közelembe. Vagy éppenséggel depressziós lesz, mint ahogy sokan vannak édesanyák az első-második baba születése után depressziósá lesznek, nem tudnak úgy a gyerekükre hangolódni, pedig mindent megtesznek, ami tőlük telik. Vagyis átéljük a bizalomvesztést, hogy bíztunk, és mégis valamiféle megbízhatatlansággal találkoztunk, még hogyha az nem is rossz szándékból történt. Most a kérdés, hogy mi jön ez után? A jó forgatókönyv az, hogy átélek valamennyi csalódottságot vagy bizalomvesztést, anya nem jön, pedig szükségelmet volna rá, de apa se jött. De a jó forgatókönyv az, hogy azért előbb-utóbb jön. És akkor persze, ahogy gyerekek akár ezt megosztják, vagy a felnőttek is, hogy az anya pár hétig valami miatt nem tudott lenni egy pici babával, és a gyerek mintha nem ismerné meg. Tehát kialakulna egy közömbösség, vagy közönyösség. Ez tulajdonképpen nem az, ez a veszteségnek a kifejezés, a sérültségnek már a tünete. De akkor az anya újból megjön, és újból ott van, és újból, és újból, és újból, és mi történik? Megélem azt, hogy van bizalomvesztés, hogy tényleg van az úgy, hogy a nagyon fontos személy, akin az életem múlik, most egy csecsemőkorban nyilván így is van, néha nem elérhető pedig kéne, de közben azt is megtanulom, hogy nem azzal van vége a történetnek, hogy végleg elvesztem, vagy hogy végleg kikerül az életemből, vagy hogy teljesen le kell mondanom arról, hogy valaki törődjön velem. És a jó forgatókönyv az lesz, hogy átélem azt, hogy tudom a szükségleteimet késleltetni, mert az a tapasztalatom, hogy bár néha ez nagyon nehéz, vagy nagyon fájdalmas, vagy nagyon csalódott vagyok, és a többi, de anya előbb-utóbb jön.
Ez a jó gyakorlat, emellett azonban létezik a rossz forgatókönyv is.
Mi a rossz forgatókönyv? Hogy anya nem jön. Nem, hogy előbb nem jön, utóbb se jön. Hogy nem jön. Vagy teljesen kiszámíthatatlanul jön. Akkor jön, amikor ő ráér, nem akkor, amikor szükségem van rá. Vagy hiába szólok neki, ő mindig az alapján jön, hogy ő ráér-e, vagy nem. Vagy hogy fontosnak tartja ezt, vagy nem tartja fontosnak. Tehát lehetséges az, hogy az az élményem, hogy soha többet nem jön, vagy az az élményem, hogy kiszámíthatatlanul jön, vagy rendszertelenül jön, vagy az az élményem, hogy a saját szükségletei alapján jön, a lényeg, hogy valahogyan nem jön, ahogy nekem kéne. És akkor mi a negatív irány, vagy forgatókönyv, ahogy te mondtad, az, hogy azt mondom, hogy kimondva kimondatlanul, hogy hát a személyekben nem lehet bízni, emberekben nem lehet bízni. Mi az, amiben lehet bízni, olyan értelemben legalábbis, hogy elérhető, hogy kéznél van, hogy valami kapaszkodót jelent, két dologra találok rá, már csecsemőként két dologra találok rá, pici babaként. Az egyik a tárgyak, ezt szoktuk is csinálni, nem? Anya kimegy, és oda rakja a csörgőt. Anya kimegy, és oda adja a kis macimat. Anya kimegy, és oda teszi a kis párnámat. Átmeneti tárgynak is hívjuk egyébként, mégpedig az átmeneti tárgy azért átmeneti, mert az édesanyám helyett őt pótlandó van ott, és akkor én úgy fogok belekapaszkodni a maciba, úgy ölelem át a kispárnát, hogy veszem a számba a párna csücskét, mint hogy anyukám lenne. Átmenet anyukámtól oda, hogy már nincs szükségem egy tárgyra, hogy belül meglegyen annak az élménye, hogy mindaz, amit az anyukám tud nyújtani, az velem van. Vagyis, hogy biztonságban vagyok. Miközben egyedül vagyok. Az átmeneti tárgy az anyukám és a biztonságérzet között van. Még kell a tárgy, mert a tárgyon keresztül élem át, hogy mégis van biztonság. De ha nincs tárgy, akkor bajban vagyok. Ez mit jelent? Hogy rájövök, hogy a tárgyak sokkal biztosabbak, mint a személyek. És egészen odáig is mehet ez, hogy amikor anyukám valamikor jön, már kevésbé érdekel az anyukám. Hiszen az a benyomásom, hogy bármikor elmehet. Hát úgysem akkor meg addig van itt, ameddig szükségem van rá. Ezért látszólag a szülők azt veszik észre két dolgot például. Az egyik, hogy milyen jó kisfiú lettem. Milyen ügyesen eljátszok egyedül. Nem egyszer ez nem ennek a jele, hanem annak, hogy már megsérültem, és már védem magam azzal, hogy érzelmileg nem fektetem bele újból az energiát a bizalomadásba, hogy ne sérüljek meg megint. Ezért, hogy magamat megvédjem, a tárgyaknál maradok. Mert ez legalább ott van, azt kézbe tudom venni, azt akkor veszem elő, amikor akarom. Kevesebbet kapok tőle, mint anyától, de az biztosan. Mi a másik? Az élvezetek. Hát ha anya nem jön, hogy törődjön vagy gondoskodjon rólam, akkor marad mindaz az élvezet, ami itt és most elérhető. Ezért alakul például az ki, amit így nevez meg a szakirodalom, hogy valaki a szükségleteit nem képes késleltetni. Hogyan vagyok képes a szükségleteimet késleltetni? Azáltal, hogy azt tapasztalom meg, hogy na nem baj, egy-két órát kibírok, mert utána anya biztos, hogy fog jönni. Tehát nem kell belekezdenem olyan magatartás vagy cselekvés formákba, amikbe azért kezdek bele, mert teljesen bizonytalan, hogy mikor jön anya. Például, csak hogy hozzak egy átkötést, főemlősöknél derült az ki, hogy azok a kismajmok, akiket elhanyagoltak, azok felnőtt korukban agresszívak a társaikkal, és hogyha például anyamajommá válnak, akkor nem az utódaik gondoskodása lesz számukra az érdekes vagy a fontos, hanem ha választhatnak az enyhe kábítószeres étel és az utódaik közti gondoskodás között, akkor a kábítószeres ételt választják. És hogyha ők hím majmok, akkor nem a társaikkal való együttlétet választják, vagy velük való valamiféle együttműködést, hanem a kábítószeres ételt választják. És ráadásul a szervezetükre erősebb hatást is gyakorol a kábítószer, mint egy olyan személy esetében, aki nem sérült meg ebből a szempontból. Most akkor ezt tegyük át a jelenbe.
Így van, gyerekkori hatások alapján milyen válaszokat adhatunk egy adott esetben házassági krízisre.
Igen, akkor nyilvánvalóan ebből az fog következni, hogy átélem a bizalomvesztést. Hát hiszen azt mondtad, hogy hűséges leszel, én is ezt mondtam, hogy hűséges leszek. De természetes, hogy átélem a bizalomvesztést, hiszen ebből indultunk ki, hogy valami nehézség mindenképpen meg fog történni. De amikor átélem a bizalomvesztést, akkor jöhet egy gondolatom, hogy na jó, de nem ezzel van vége. Hát hiszen te a feleségem vagy, vagy hát a férjem vagy. Rendben van, most akkor az lesz a dolgom, hogy együtt ebből a bizalomvesztett állapotból valahogy föl tudjak állni. És hogy akkor a legfontosabb számomra az, hogy ezt el tudjam neked mondani, hogy most nem fogok tudni benned bízni egy ideig. És hogy mire van szükségem, hogy ezt ki tudom fejezni. Nem gondolom, hogy teljesen felesleges a szükségleteimet kifejezni. Azt sem gondolom, hogy nem érdemes megint bízni. Tehát döntök a bizalom mellett. Elkezdem megint kifejezni a szükségleteimet. És közben pedig nagyon sok szükségletnek a kielégülésében képes vagyok késleltetni a vágyam beteljesedését. Hiszen hát egy megrendült helyzetben vagyunk. Tehát most nem fog ezután tudni úgy menni az élet, mint ahogy eddig ment. Tehát csomó mindent most egy ideig a bizalomvesztés miatt is, meg hát valahogy újra kell tanulnom az életet, nem fogjuk tudni úgy egymásnak megadni azt, amire egymásnak szükségünk van, vagy kölcsönösen szükségünk van, mint ezelőtt. De képes vagyok ezzel a hiányérzettel megbirkózni, mert tudom, hogy van tovább. Hogy ezt most azért csinálom, mert majd helyre fog tudni állni a bizalmam, mert ki tudtam fejezni, mire van szükségem, te ezt jó esetben megérted, mint hogy az anya azt közvetítette számomra, mint hogyha újból és újból megértette volna, hogy mire van szükségem, és aztán megint jött és törődött velem. És ezért képes vagyok egy folyamatot csinálni, és nem rohanok el rögtön például bosszút állni. Pillanatnyi élvezet kedvéért, pillanatnyi megerősödés kedvéért, a pillanatnyi stabilitás kedvéért, vagy két óra múlva nem lesz kinn a világhálón, hogy te hűtlen voltál. Mert az egy pillanatnyi megerősödést ad, pont úgy, mint a tárgy vagy az élvezet gyerekkorban. Hát csak hosszú távon mit tesz a kapcsolattal? Tehát ha csak ezt az egyetlen tényezőt nézzük, hogy bizalom, természetes módon létrejövő bizalomvesztés, kikerülhetetlenül megtörténik, de hogy utána mi lesz a kimenetel? Hogy mi lesz a kimenetel felnőttként, abba nagyon is részt vesz a gyerekkori alapélményem, hogy mi történik a bizalomvesztés után.
Életünk gondjairól és azok lehetséges megoldásáról hallhatnak Teljességre hangolva című műsorunkban. A technikai munkatársunk Fülöp Csaba nevében is búcsúzik a műsor gazdája,
Pál Feri,
és a szerkesztő Kozák Anna Mária.